Nagyon túlszőtt. Az Eurosport Snooker podcastje. Minden a profi snookerről.
Szép jó napot kívánunk, sziasztok! Ez itt a Bontószög, az Eurosport Snooker podcastje. Szent Imrei Kristófot és Buzás Gábort hallják, halljátok. Én vagyok az utóbbi. Véget ért a 2024-es snooker világbajnokság, és ezt fogjuk kivesézni. Mi minden történt, mi minden tetszett nekünk, mi minden nem tetszett nekünk. Úgyhogy erre tessék lelkileg felkészülni. Rögtön egy gyors kérdés, tudsz, vagy nem is tudom, összetudnád foglalni mondjuk egy mondatban, hogy miről marad emlékezetes ez a világbajnokság, ha az marad?
Egy mondatról? Hát önmagában, hogy a meglepetések világbajnoksága, ez nem is feltétlenül egy mondat.
Ez egy rövid mondat, ez egy tő mondat. Igen, hát igen, akkor menjünk ezen a vonalon. Neked melyik volt a legnagyobb meglepetés? Mert tényleg volt sok.
Szerintem egyértelműen Jack Jones döntős szereplése volt. Azért azt érdemes hozzátenni, hogy már tavaly is úgy játszott világbajnoki negyed döntőt, úgy debütált a VB-n, hogy 10. nekifutásra jutott fel a selejtezőből a főtáblára. Tehát lehet mondani, hogy akkor is már nem egy rutintalan játékosként szerepelhetett a Crucible színházban, és ilyen szempontból nem volt akkora szenzáció az a negyed döntője sem, de hát amúgy meg az volt nyilván, tehát arra sem lehetett számítani, és az, hogy ezt rögtön a következő évben meg fogja fejelni, és azért, hogy milyen neveket győzött le a döntőig vezető úton, úgy, hogy ezt a döntő után is elmondta, és korábban a torna során többször is az egyes mérkőzéseit követően, hogy nem játszott igazán jól. Tehát ugye önmagában az egész világbajnokságon nem játszott igazán brékerősen, tud ő akár még ennél jobban is snookerezni, és ennek ellenére ez egy világbajnoki döntőt ér, és talán ez számomra, hogy ez mutatja azt, hogy nem csak az, hogy mekkora a teljesítmény volt tőle, hogy eljutott egészen a döntőig itt a világbajnokságon, hanem hogy mire lehet akár még később képes itt a Crucible-ben.
Tehát akkor úgy érzed, hogy ez őt dicséri, hogy nem túl jó játékkal eljutott a döntőig, és nem a torna többi játékosát illeti kritika emiatt.
Részben igen, de természetesen azért kellett az, hogy az ellenfelei bukdácsoljanak, ne úgy teljesítsenek, ahogy ők arra képesek, főleg gondolva Judd Trumpra, aki tényleg nagyon-nagyon gyenge játékot produkált ellene a negyed döntőben. És hát aztán Stuart Bingham is azok után, hogy legyőzte Ronnie O'Sullivant, sokkal gyengébb játékkal rukkolt elő az elődöntőben Jones ellen. És ugye mindketten mondták azt, hogy azért ez Jones lassú játékának is betudható volt, de kérdés, hogy ez mennyire kifogás volt, mert aztán Kyren Wilsonnak is ugyanezzel kellett szembenézni a döntőben. Az is igaz, hogy ahogy arra te is utaltál, azt hiszem a döntő során, hogy Jones játéka egy picit felgyorsult a fináléra a korábbi mérkőzéseihez képest.
Igen, ez nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka egyébként, hogy valóban az elődöntőben, meg a negyeddöntőben ilyen 28-29, sőt talán 30 másodperces lökés átlaggal dolgozott, a döntőben meg 25 másodperccel, ami egy elég komoly változást, egy komoly gyorsulást jelent. Tényleg nem tudom megmondani, hogy mi lehetett ennek az oka. Lehet, hogy azért ugye az agya a hátterében valahogy mégiscsak hatott rá ez a kritika, nem tudom.
Igen, nem tudom, nem tudhatjuk feltétlenül, hogy ez tudatos volt-e tőle, vagy akár mondhatjuk, hogy tudat alatti, de hogy ezek a nyilatkozatok is akár hatottak rá, de nem tervezte el valószínűleg szerintem, hogy ő most felgyorsítja a játékát.
Viszont az is lehet, hogy részben emiatt kapott ki, nem? Mert tulajdonképpen végül is az is történt ilyen szempontból, hogy nem tudta ráerőltetni Kyren Wilsonra az ő stílusát, ezt a kicsit gondolkodósabb stílust, hanem itt azért a Kyren Wilson szabályai szerint ment ez a meccs.
Igen, azt lehet mondani, én ezzel egyértelműen egyet tudok érteni. Érdekes volt az egész döntő, hiszen annak ellenére, hogy nagy hátrányba került, ugye rögtön a finálé elején, ugye 7-0-ás hátrányba Jack Jones, de aztán azért szépen vissza tudott kapaszkodni, és én azt gondolom, hogy hiába kezdhette meg a döntő befejező szakaszát 15-10-es hátrányból, hogyha mondjuk az első 4 frémet ki tudta volna úgy hozni, hogy abból legalább 3-at ő nyer meg, hanem mind a 4-et, akkor abszolút lehetett volna esélye, és volt erre esélye, tehát a játék alapján az egész este során a meccs befejező szakaszát illetően nem brillírozott Wilson, finoman szólva
hát,
sem.
Nagyon finoman szólva, tehát szerintem igen, én valami csúnyábbat mondanék, hogy nem is tudom, mihez lehetne hasonlítani a fosását, ami rajta volt, mert szerintem egyszerűen valahogy félt, vagy nem tudom. Egyébként testbeszédből, arcáról nem lehetett leolvasni semmit, tehát nem úgy nézett ki, mint aki nagyon izgul, vagy ilyesmi, de egyszerűen képtelen volt olyan jól játszani, mint addig, valamiért nem tudott 50-es bréket sem lökni, pedig addig lökött elég sokat, tehát azért most Jonestól függetlenül Kyren Wilson jól játszott a meccs első 3/4-ében, tehát nyilván nem véletlenül, hogy 7-0-ra elhúzott, az nem csak az kellett, hogy Jones rosszul játszon, meg mint kiderült, nem is aludt előtte, ami nyilván nagyon fontos része volt annak, hogy nem tudott jól játszani az első szakaszban, tehát a Kyren Wilson meg jól játszott, tehát rögtön egy 100-assal bekezdett, ami nagyon ritka VB döntőben, utoljára 93-ban bizonyos Steven Hendry csinálta ezt meg, és lökte a nagy brékeket, jól játszott. Aztán viszont elkezdtek egyforma szinten játszani, tehát a második és a harmadik szakaszban. Ugye a második szakaszt 5-4-re megnyerte Jones, a harmadikat meg 4-4-re hozták ki. Tehát ez egy tök izgalmas, szoros döntő lehetett volna, hogyha nem dől el a gyakorlatilag az elején ezzel a 7-0-val, de egyetértek, még ennek ellenére is megfordíthatta volna a Jones. Szerintem, hogyha azt a Black Ball game-et, amivel 17-11 lett, ha azt nem nyeri meg egy nagyon szerencsés belökéssel Wilson, amikor azért alapvetően biztonságit akart lökni, de beesett a fekete. Tehát, hogyha nem 17-11 lett volna, amire tényleg volt reális szansz, hanem 16-12, és ugye tudjuk, hogy ezután 3 frémet megnyert Jones, nyilván nem biztos, hogy külön is megnyerte volna, de az a mindegy, szóval ott azért ott abban a pillanatban volt egy nagyon jó esély arra, hogy szorosabb lesz a meccs, csak igazából Jones ugyanezt hozta, mint az egész tornán, 86%-os golyóbelökéssel működött. Tehát egyszerűen nem játszott elég megbízhatóan. Így is lökött 12-50 fölötti bréket, meg lökött egy 100-ast, ami az egész tornán elég ritkán fordult elő vele, csak Trump ellen tudott lökni 2-t. De egyszerűen nem játszott elég jól. Lökött 2 nagy bréket, megnyert 2 frémet, aztán jöttek a hibák, és Wilson nyert 2 frémet. Nem tudott igazán közel jönni, nem? Nagyjából.
Igen, bebecsúsztak ilyen könnyelműnek mondható hibák. És kérdés, hogy ez mennyire annak tudható be, hogy kicsit tudatosan vagy tudatalatt felgyorsította a játékát a fináléra.
Hát de nem tudom, mert ugye korábban is nagyjából így játszott, nem? Tehát hát
talán ennyire szarvas, ennyire nagy hibákat nem követett el. Aha. Tehát ilyen szarvas hibákat nem követett el talán ilyen nagy arányban a korábbi mérkőzésein. Nem tudom ezt így pontosan visszaidézni, mert én se láttam minden meccsének minden szakaszát.
Persze.
És összességében tényleg nem játszott markánsan jobban a korábbi találkozóin sem az idei VB-n. Lehet, hogy szimplán arról is volt szó, hogy most jobban megbüntette Wilson ezekért a rontásokért, de igen, nekem így úgy rémlik, hogy azért talán itt a döntőben volt a legtöbb nagy hibája, miközben meg voltak álomszerű golyóbelökései. Tehát tegnap estére is gondolunk, hogy fal mellett erős lökéseket is olyan magabiztosan oldott meg, hogy az ember nem hitt a szemének. Tehát, hogy voltak klasszis megoldásai, de igen, és amikor pont talán lendületbe kerülhetett volna, akkor bebecsúsztak ezek a rontások.
Az egyébként egy kérdés, amit mondtál, hogy ugye ő maga mondta, hogy kb. A B vagy C játékával jutott el idáig, hogy van-e neki aljátéka, tehát hogy tud-e ennél jobban játszani egészen egyszerűen egy fontos, vagy nem egy fontos, tehát fontos versenyeken, mert ugye eddig ezt még nem láttuk, hát ugye eddig egy Gibraltar Open elődöntő volt a legjobb szereplése, aminél nyilván értékesebb a tavalyi VB negyed döntője, de hogy majd azt a következő pár évben fogjuk megtudni, hogy tud-e egyáltalán ennél jobban játszani.
De érdekes, hogy a tavalyi világbajnokságon, amikor eljutott a negyed döntőig, ott emlékeim szerint, most így nem néztem utána, hogy ott mennyi nagy bréket lökött, és milyen nagy brékeket lökött, amikor ugye legyőzte először Cartert, aztán Robertsont is, és Mark Ellent is meg tudta szorítani a negyed döntőben. De nekem úgy rémlik, hogy ott azért erősebb játékot mutatott érdekes módon talán, hogyha tényleg a bréképítést és a támadó játékot nézzük. Amikor ott a 8-ig jutott el, most meg a döntőig jutott el, lehet, hogy akkor még a biztonsági játéka sem volt annyira kiforrott, mint most. Lehet, hogy ennek is betudható ez, illetve hát akár annak is, hogy az ellenfelek gyengélkedését ki tudta használni.
Hát szerintem alapvetően azért mégiscsak erre vezethető vissza minden. Az is, hogy Jack Jones döntőbe jutott, meg az is, hogy Kyren Wilson döntőbe jutott és megnyerte. Tehát azért oké, jól játszott Kyren Wilson, tényleg ő játszott a legjobban a világbajnokságon. Ezt szerintem nyugodtan ki lehet jelenteni. Na de kiket győzött le? Tehát milyen ellenfeleket győzött le? Kis volt, ja igen, Dominic Dale az első körben, Joe O'Connor, a ugye meglehetősen hanyatló John Higgins, David Gilbert és Jack Jones, tehát négy selejtezőst, meg egy 50 felé ballagó, korosodó és már régóta semmit nem nyerő játékost, vagy hát sztárt győzött le. Szerintem ennél könnyebb úton világbajnok, most nem néztem utána, de nem nagyon rémlik, hogy bárki lett volna. És erről persze nem tehet Kyren Wilson, nyilván, csak azért aki látta az ő meccseit, látta az ő játékát, az azt mondhatta, hogy igen, jól játszik, sokkal jobban játszik, mint bármikor korábban, mert ennyire megbízhatóan nem hozta nagy brékeket, de azért csak ott volt nagyon sok frémjében az, hogy az elején adott egy-két sanszot az ellenfelének, amit sokszor azok nem tudtak kihasználni. Tehát azért, hogyha jött volna egy jó formában lévő világklasszis, akkor az eltángálja a Kyren Wilsont, ebben biztos vagyok.
Hát én azért nem vagyok ebben biztos, de az biztos, hogy akkor egyértelműen nehezebb dolga lehetett volna. Főleg, hogyha mondjuk az elődöntőben vagy a döntőben kapott volna egy olyan klasszist, amikor már még jobban kivehetett volna az, hogy azért persze az ellenfél is, a világklasszis, lehetséges világklasszis ellenfél is fáradt lehetett volna, de hogy akkor tényleg még a maradék erejét is úgy összeszedni, hogy még akár emelnie kelljen a játék a színvonalán, azt nem tudjuk meg, hogy azt meg tudta volna csinálni. Ugye az előző podcast adásunkban beszéltél Kyren Wilsonnak a kis titkáról, ami igazából annyiból állt, hogy ugye ők a testvérével ott Sheffieldben ott béreltek egy apartmant, igaz?
Igazából kettőt, igen. Tehát ott voltak végig, igen.
Igen, tehát hogy tudott egy fajta buborékban ott lenni, és ez lehet, hogy segítette abban, hogy még inkább összeszedett legyen fejben ebben a 17 napban. Tehát nyilván azért megvoltak a kis praktikái, és a testvérének nem véletlenül köszönte meg nagyon sokszor. Egyrészt ugye a döntő után is, de alapvetően a világbajnokság során is azért kiemelte az ő szerepét, hogy mennyit segített neki, akár ebben a 2,5 hétben, de hát nyilván a pályafutása a korábbi részében is. Úgyhogy, na hova is akartam kiukadni? A lényeg az, hogy igen, egyetértek egyébként, hogy bár Kyren Wilson megérdemelten lett világbajnok, hiszen ő játszotta a legjobb és legkiegyensúlyozottabb snookert ebben a 17 napban, de azért ez még motiválhatja is később szerintem, hogy, és ugye azt mondta a győzelmi interjújában, hogy biztos abban, hogy többszörös világbajnok lesz. És ez tűnhet nagyképűnek, de lehet, hogy ez egyfajta üzenet is volt az ellenfelek felé, hogy ő itt nem akar megállni, és lehet, hogy sőt, abban biztosak lehetünk, hogy meg fogja kapni majd azt akár majd a sajtótól, akár így játékostársak is elmondják majd ilyen-olyan nyilatkozatokban, hogy jó, hát Kyren Wilson világbajnok lett, de kiket győzött le. Uh-huh. Voltak sokkal nehezebb utak, és lehet, hogy ez még plusz motivációt fog adni neki, hogy igenis megmutatja azt, hogy ha majd úgy hozza a sors, hogy világklasszisokkal is össze kell kerülnie, hogyha újra világbajnok akar lenni, vagy meg akar nyerni egy újabb Triple Crown tornát, hiszen ez is most jött neki össze először, hogy ezt tényleg ezt fel tudja használni, hogy bebizonyítsa azt, hogy úgy is képes rá. És most már ez a világbajnoki cím pedig elhitetheti vele, hogy egyszer már végig tudott menni ezen az úton.
Igen, mondjuk a magabiztosságával, a hitével eddig sem volt probléma. Tehát ő ezt évek óta tudta jól, hogy ő világbajnok lesz. De hát szerintem, aki bármilyen versenysportot játszik, annak így kell hozzáállnia, tehát ezzel nincs semmi probléma, ez teljesen normális, hogy az ember úgy áll hozzá, hogy én világbajnok leszek, aztán nyilván vagy sikerül, vagy nem. Oké, egyetértek egyfelől azzal, amit mondasz. Másik kérdés viszont, vagyis az a kérdés számomra, hogy kik lesznek azok a sztárok, akiket majd le kell győznie, mert Higgins úgy néz ki, hogy nem lehet ezt még kijelenteni, de hát per pillanat úgy néz ki, hogy megy a levesbe. Williamstől sem vagyok benne biztos, hogy nagyon sok mindenre számíthatunk, még főleg ilyen hosszú versenyeken.
Pláne, hogyha nem megy el kínai pult játszani.
Pláne. Selby lehet, hogy visszavonul, ugye a magánéleti problémái miatt, Robertson a béka segge alatt van gyakorlatilag. Tehát kik lesznek azok a világsztárok, akiket neki le kell győznie? Lesznek-e, maradnak-e még bárkik? Vagy esetleg ez egy ilyen, egyébként az előző VB-vel együtt, ez egy ilyen generációváltást jelent már, hogy ugye tavaly Bracel lett világbajnok, egyébként pont az ellenkezője, mint Kyren Wilson, de hát korosztályilag meg ugye nagyon hasonló, most Kyren Wilson, tehát hogy mi van a többiekkel, mi van a nagy mamutokkal, és mi van azzal a generációval, aki ugye a Selby Robertson, és ugye nyilván a fiatalabb Trump, akik borzasztóan sikeresek, de hát a VB-ken, ugye most legalábbis ez a VB nem sikerült jól nekik.
Hát igen, azért ennek a generációváltásnak előbb-utóbb el kell következnie, és lehet, hogy nem ilyen robbanásszerű lesz, hogy hirtelen az összes klasszis kiöregszik, visszavonul, leszálló ágba kerül, de hogy azt azért látni kell, hogy Judd Trumpot leszámítva igazából a nagy klasszisok közül most már mindenki 40 fölött van. Tehát, de ez nem maradhat így, hogy végig ők lesznek ott a csúcson. Tehát előbb-utóbb jönnek helyébe új sztárok, akik aztán szintén majd klasszissá növik ki magukat. Ugye Kyren Wilson is, hát ő még ugye a 30-asok táborát erősíti, mert ő 32 éves, tehát ő Trumpnál is fiatalabb. És emlékszel, még mikor Trump nem volt világbajnok, akkor már voltak ilyen hangok, hogy hát Kyren Wilson lehet, hogy előbb lesz világbajnok, mint Judd Trump, mert hogy ugye neki már jó ideje elég jól megy a Crucible-ben, aztán ez végül nem jött össze, de ki tudja most meg, lehet, hogy arról lehet majd beszélni, hogy ő előbb szerzi meg a második világbajnoki címét. Persze majd eldönti ezt a jövő, de ahogy te is az előbb erről beszéltél, hogy a klasszisok is fogyatkoznak, úgy néz ki, leszálló ágba kerülhetnek egyre többen közülük, és ez olyan játékosoknak is megnyithatja a lehetőséget az újabb nagy címek szerzésére, mint Kyren Wilson, aki eddig valamennyire kicsit ilyen szürke eminenciás szerepében volt, a nagy klasszisokat nem tudta elkapni, és pont ezért nem tudott eddig Triple Crown tornákat nyerni. Most nem kellett nagy klasszis legyőznie ehhez, hogy világbajnok legyen, de azért valószínűleg legközelebb nem lesz ilyen szerencséje.
Hát a fene tudja, mert hogyha nagy klasszisok megszűnnek nagy klasszisok lenni, mint ahogy Higgins többé-kevésbé megszűnt, akkor mit tudsz mondani, ki lesz az, akit le kell győznie, és az egy nagy skalpnak számít. Hát most ő a harmadik a világranglistán. Tehát innentől fogva gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ő is bekerült abba a merítésbe, ahonnan azt gondoljuk, hogy minden versenyen esélyes, és a világbajnokságon is.
Igen, most picit ellent mondtam magamnak, hogy ez megnyithatja neki a lehetőséget, hogy tényleg hogy valamennyire átrendeződik a snooker élmezőnye, és a sztárjátékosok közül többen lehet, hogy leszálló ágba kerülnek, de mégis én úgy gondolom, hogy azért még egyszer csak nem fog ki ilyen névsort, hogy tényleg elkerülje akár Trumpot, akár Ronit, akár azért tényleg azt gondolom még számolni kell, még akár Mark Williams-el is, de hogy ugye ott lehet azért egy Sean Murphy. Szerintem azért Neil Robertson is azért gatyába tudja rázni magát.
Na jó, hát meglátjuk ezt, erről most hiába beszélünk, mert fogalmunk sincs, hogy a következő VB-re ki az, aki összeszedi magát, ki az, aki nem. Én megmondom, hogy nekem mi volt a legnagyobb meglepetés. Nyilván Kyren Wilson, Jack Jones döntője igen, de ami nekem egy ilyen szívmelengető dolog volt, az John Higgins győzelme Mark Allennel szemben. Tehát az egyrészt engem nagyon meglepett, tehát én Mark Allent abszolút a felsőág favoritjának gondoltam. Valószínűleg ő is így volt ezzel egyébként. És hogy azt a meccset Higgins hogy tudta megnyerni, szerintem a mai napig nem tudja, hogy jutott el 12-12-ig. Mert ami bréket ott összehozott, ahogy ellopta a döntő frémet, az csodálatos volt, de hát az egy brék azért nyilván nem azzal nyerte meg a meccset, bár effektíve végül is igen, de hogy jutott el odáig, az hihetetlen. És tényleg, nekem az egy szívmelengető dolog volt, nem azért, mert olyan nagy Higgins rajongó vagyok, hanem mert jó látni egy ilyen szenvedő mamutot gyakorlatilag, jó látni elérni egy nagy sikert, még ha ez a nagy siker csak annyit jelent, hogy bejutott a negyed döntőbe, ahol meg már egyértelműen nem ő volt a favorit, pláne, hogy egy ilyen nagy rangadó után kellett negyed döntőt játszani a Kyren Wilsonnal, és az egyébként meg mindenképp Kyren Wilson mellett szól, hogy ugye esélyes volt minden meccsén, Higgins ellen is esélyes volt, és nagyon magabiztosan hozta ezt, tehát nem szenvedett. Igazából csak a döntő utolsó negyede, utolsó szakasza volt az, ahol mondhatjuk azt, hogy rosszul játszott, vagy nem játszott olyan jól. Különben nagyon magabiztosan hozta a meccsét, ugye Gilbert-tel 9-9-ig döntetlen volt, aztán elhúzott, oké, Gilbert összeesett, de azért is esett össze, mert annyira ment előre, mint egy tank a Kyren Wilson, hogy egyszerűen nem bírta ezt a tempót, vagy ezt a szintet. John Higgins ugye 9-4-es hátrányból följött 9-8-ra, tök jól reagált a Wilson, nyert 5 frémet, viszlát, kezet fogtak. A Jack Jones megtette azt háromszor is, hogy nyert 2 frémet, kicsit szorosabbá tette az állást, és nem engedte a Wilson, hogy közelebb jöjjön, ő is nyert gyorsan 2 frémet. Tehát nagyon-nagyon jól reagált ezekre a helyzetekre. Most oké, hogy ebben benne volt az is, hogy az ellenfelé meg nem reagáltak olyan jól, vagy nem voltak elég erősek, de ő a maga részéről tényleg mindent megtett.
És én azért kiemelném a John Higgins elleni mérkőzését. Ahogy te is említetted az előbb, ott azért kellett egy komoly felzárkózásra reagálnia, hiszen 9-4-re vezetett, és úgy jött föl 9-8-ra John Higgins, és aztán ő is produkált egy 4-es szériát a meccs befejező szakaszában, és így végül is simán nyerte meg azt a találkozót, pedig bizonyos értelemben az volt talán a legnehezebb mérkőzése az idei VB-n, és nem csak azért, mert hogy azért erre reagálnia kellett erre a helyzetre, hanem hogy ugye John Higgins-szel játszott, és nem most azért beszélünk csak erről, mert hogy tényleg egy óriási névről van szó, aki korábban 4-szer is megnyerte a világbajnokságot, hanem hogy ugye ők tavaly összefutottak a Crucible-ben, és akkor egy óriási verést osztott ki Kyren Wilsonnak John Higgins a második körben 13-2-re. És érdekes, most erről egy olyan hasonlat jutott eszembe, hogy volt egy érdekes beszélgetésem egy hegymászó ismerősömmel, és hogy mesélt egy olyan utazásáról, hogy hát tényleg nagyon komoly gondba került, és konkrétan az élete is veszélybe került, de aztán visszament ugyanarra a falra, ugyanarra a hegyre, és utána meg simán meg tudta mászni. És hogy ezt valamilyen szinten azért is csinálta, hogy tulajdonképpen ezeket a démonokat kiűzze a fejéből, és azt a csalódottságot azt tudja felettetni. Az azért más szituáció volt, mert ott ő maga választotta azt, hogy visszamegy ugyanarra a helyre, és ugyanazt a hegyet, ugyanazt a falat megmászni. De hogy itt pedig a sors hozta úgy, hogy rögtön a következő évben John Higgins-el hozta össze a sors Kyren Wilsont a világbajnokságon, és hogy ez szerintem nagyon megerősítette őt lelkileg, hogy azután a nagyverés után igazából most ő tudta nagyon magabiztosan legyőzni Higgins-t.
Hát meg lehet, hogy jót is tett neki, hogy tavaly annyira kikapott, mert így volt miért visszavágni, és azért a visszavágás a versenysportolóknak az nagyon sokat segít, hogy van
tehát,
miért
hogy, igen,
legyőzni.
Tehát hogy is ilyen szempontból ül szintén szerintem ez a hasonlat, hogy a kudarc az, hogy ez egy nagy kudarc volt, és hogy ezt rögtön tudta felettetni egy évvel később Kyren Wilson.
Mindjárt átbeszéljük még, hogy milyen meglepetések voltak még ezen a VB-n. Most hallgassuk meg, hogy milyen egyéb podcastek vannak itt nálunk, és aztán folytatjuk tovább a VB-ről a beszélgetést.
Az Eurosport a podcastek otthona is. Kedvenc sportjaidról hetente több műsorban is beszélgetnek a csatorna kommentátorai. Iratkozz fel az Eurosport Magyarország csatornájára kedvenc podcast hallgató felületeden, és ne maradj le a legfrissebb adásokról.
Oké, tehát akkor kibeszéltük John Higgins-t, Kyren Wilson-t, Jack Jones-t, de hát voltak itt ilyen nevek, hogy Ronnie O'Sullivan, Judd Trump, róluk mit gondolunk?
Hát ugye Judd Trump fogalmazott úgy még a VB előtt, hogy igazságtalannak tartaná, ha nem valamelyikük nyerné meg az idei világbajnokságot. Ugye annak köszönhetően, vagy annak betudhatóan mondta ezt, hogy mindketten 5 versenyt is megnyertek idén. Ráadásul ugye nyilván Ronnie O'Sullivan szem előtt ott lebegett az egy szezonbeli Triple Crown elérése, amit korábban sosem tudott megtenni, és hogy Trump pont ezért is remélte azt, hogy az elődöntőben ők fognak összefutni, és aztán kvázi azt egy előrehozott döntőként állította be, hogy amelyikük megnyeri azt az elődöntőt, az aztán megnyeri majd a döntőt is. Na hát végül nem jött össze ez az elődöntő sem, hiszen mindketten elbuktak a negyed döntőben. Ugye értelemszerűen egy napon, hiszen az összes negyed döntő ugyanazon a napon ért véget, tehát egyértelműen az volt a VB legnagyobb meglepetés napja, és hát az igazi csillaghullás az akkor következett be. Főleg Trump játéka nagyon, nagyon csalódáskeltő volt a negyed döntős meccsén Jones ellen, tehát hogy egyszerűen nem tudta összeszedni magát, és főleg a meccs harmadik szakaszára egyszerűen összeomlott, lehet mondani.
Igen, viszont engem ez annyira nem lepett meg. Én emlékszel, mondtam, lehet, hogy a pont a nem adásba kerülő podcastben, de mindenképp beszéltünk arról, hogy én úgy érzem, hogy nem fog összejönni ez az álom elődöntő, és hogy elsősorban Trump miatt. Tehát most mondhatom ezt, hogy engem nem lepett meg annyira. Az meglepett, hogy Jack Jones-tól kikapott, de az
meg
nem.
Meg milyen játékkal? Tehát, hogy mert ugye a baby előtt is azt beszéltük, hogy te úgy érezted, hogy Jack Trump ugye sok versenyt úgy nyert meg a szezonban, hogy nem kellett igazán nagy névvel találkoznia, vagy egy igazán jól játszó nagy névvel találkoznia, és hogyha valaki kifog egy olyan napot, vagy napokat, mert ugye itt ugye több szakaszos meccsekről több nap játszották le ezeket, és hogyha kifog egy olyan ellenfelet, akkor lehet, hogy arra nem tud úgy reagálni Trump, és ő nem tud úgy emelni a játék a színvonalán, hogy azt a meccset hozza, de hogy itt tulajdonképpen úgy esett ki, hogy Jack Jonesnak még annyira nem is kellett erős játékot mutatni.
Hát ez az, hogy találkozott egy kis névvel, aki a B játékát nyújtott a saját bevallása szerint, és így kapott ki Judd Trump. Tehát
nekem ez volt a meglepő, mert hogy most oké, találkozik a nyolc között mondjuk Mark Williams-szel, vagy CJ Ahuival, akik a támadó játékokkal ledominálják Trumpot. Ahogy az például volt a Tour Championship-en, hogy ott kiosztott Williams Trumpnak egy 10-4-et. Uh-huh. Egy ilyen forgatókönyvet elképzelhetőbbnek tartottam, mint hogy igen, a világranglista 44. helyezettje nem a legjobb snookerével igazából simán legyőzi, mert hogy 8-8 után lett 13-9 Jonesnak.
Igen, és akkor ő nagyon panaszkodott, hogy mindig úgy érezte, hogy évek teltek el az előző asztalhoz állása óta, hogy borzasztóan lassan játszott Jones. Aztán a Jones már kicsit megelégelte ezt, amikor a Bingham is valami hasonlót mondott, és azt mondta, hogy hát gyerekek, ti vagytok a top játékosok, le kell győznötök mindenkit, le kell győzni engem is. És igazából meg azért annyira lassan nem játszott. Tehát szerintem nem volt ilyen zavaróan lassú a játék, vagy nem tudom, te ezt hogy látod?
Szerintem se. Szerintem nem. Meg nem volt annyira defenzív, mint ahogy azt talán szintén. Na, mondjuk azt nem mondta annyira Trump, inkább a lassú játékával volt probléma, hogy tördeli a játékot. Persze, egyébként ez is érdekes volt, hogy a döntőben talán bevállalósabban játszott egy fokkal Jones. Te nem így érezted?
De így éreztem, és hát valószínűleg ezért is volt gyorsabb a játéka.
És lehet, hogy ez is okozta a vesztét, mert azért...
Simán.
Úgy rémlik, hogy ugye volt az a visszarakott feketés frém, de előtte volt még egy fontos frém, ami a feketén dőlt el 10-6-nál, tehát a második szakasz utolsó frémje, ugye vasárnap este, és hogy talán ott is bevállalt egy olyan feketét, amit nem kellett volna, és talán utána lökte be Wilson a feketét, és azzal lett 11-6. És nem az volt az egyetlen ilyen lökése, ahol talán egy picit... Hát elvitte a hév, mondhatjuk ezt.
Volt elég sok, főleg legtöbbször akkor, amikor megnyerte ezt a két frémet, amit ő többször is megcsinált, és utána jöttek ezek, mintha egy kicsit, nem tudom, elbízta volna magát, vagy a fene tudja, hogy na akkor még ezt is megcsinálom, és igen, én is ezt éreztem, hogy egy ilyen 10%-kal többet kockáztat, és az bőven elég volt ahhoz, hogy elbukja ezt a frémet, de az mondjuk igaz, hogy amire a Bingham panaszkodott, hogy minden állást, minden golyót hat oldalról megnézett, minden irányból, hogy jó lesz-e, azt a döntőben abszolút nem csinálta. Másrészt meg szerintem teljesen jogos, amit Jack Jones mond, hogy ő így játszik, vagy így játszott, így kellett volna legyőzni, hát hogyha ők a világon a legjobbak, főleg Trump, akkor kutya kötelessége lett volna legyőzni, és ezzel szerintem nem nagyon lehet vitatkozni.
És nem hiszem, hogyha mondjuk Ronnie O'Sullivannel játszotta volna az elődöntőt Jack Jones, és hát Ronnie ugye amúgy is nagyra tartja Jack Jones-t, konkrétan potenciális világbajnoknak nevezte őt, azt hiszem, még a szezon korábbi részében.
Hát nem világbajnoknak, de azt mondta, hogy versenyeket fog nyerni.
Ja, lehet, akkor rosszul emlékeztem, de hogy a lényeg, hogy nagy lehetőséget és nagy potenciált látott Jack Jonesban. És már csak ezért se gondolom azt, hogyha ők összetalálkoznak a négy között, akkor Ronnie O'Sullivan erre panaszkodott volna, hogyha esetleg ki is kapott volna tőle, amit egyébként nehezen tartottam volna elképzelhetőnek, mert szerintem bár hatással lehetett volna az ő játékára is, de szerintem neki már pláne van akkor a rutinja, hogy ezt tudta volna kezelni. De ezt már nem tudjuk meg.
De akkor miért kapott ki Ronnie O'Sullivan? Ugye nem Jack Jones-tól, hanem Stuart Bingham-től.
Nem játszott. Ő azért nem játszott szerintem közel sem olyan rosszul, mint Trump a negyed döntőben. És az, hogy tudta vele tartani a lépést Stuart Bingham, és hogy nem ijedt meg Ronnie-tól annak ellenére, hogy korábbi 21 meccsükből 18-szor kikapott tőle. Viszont ugye ott volt az a korábbi negyeddöntős győzelme ellene a VB-n 2015-ben, ami után világbajnok is lett Stuart Bingham, és lehet, hogy ez is adott már önmagában kellő hitet neki ahhoz, hogy elhiggye, hogy fel tudja venni a kesztyűt Ronnie O'Sullivan ellen, akinek ugye nem tudom, hogy mennyire látta a Ryan Day elleni mérkőzését, de azt tudta, hogy nem játszott olyan jól, nem olyan meggyőzően azon a meccsen, és szerintem ebbe is kapaszkodott. Aztán Ronnie O'Sullivan összességében szerintem Bingham ellen talán még jobban is játszott, mint Ryan Day ellen, de az tény, hogy a végjátékot nem bírta úgy fejben, de pont ez az, hogy ez annak is a következménye, hogy Bingham ott tudott maradni a sarkában. Eredmény szempontjából is, és játékban is. Tehát amit már az előző adásban is beszéltünk, hogy ugye ott 8-6-ra ellépett Ronnie O'Sullivan, ő akkor vezetett először két frame-mel azon a mérkőzésen, ha jól emlékszem, de hogy arra tudott reagálni még Stuart Bingham két nagy break-kel, pedig ott a játékképében is ott benne volt a pakliban, hogy 10-6-ra elmegy Ronnie O'Sullivan, és onnan szerintem nem kapott volna ki. De hogy onnan volt válasz a Binghamnek, és aztán 8-8-ról az abszolút 50-50 volt nekem, hogy ki fog nyerni.
Hát akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy nem is annyira Ronnie O'Sullivan kapott ki, inkább Stuart Bingham győzte le.
Igen.
Ami azért bizonyos szempontból nem mindegy, tehát mert Trump tényleg kikapott azt a meccset, azt nagyon sok mindenki ellen elvesztette volna, mert egyszerűen vacakul játszott. A másik meccsen meg Bingham volt az, aki nagyon jól játszott.
Igen, én inkább azt mondanám, hogy ő győzte le Ronit, és nem Ronnie saját magát, vagy nem. Nyilván, hogyha ő mondjuk a végjátékot is jobban bírja idegileg, mert látok, hogy azért nagyon-nagyon feszült volt. Nyilván ott volt a 8. világbajnoki cím adta nyomás, és lehet, hogy ezt sem tudta most úgy elbírni, hogy Bingham pedig ilyen szorosan tartotta ellene a mérkőzést. Kérdés, hogy az mennyire volt ott a gondolatai hátsó sarkában, hogy előtte kapott ki Judd Trump azon a napon, és hogy onnantól egyértelműen ő volt a legesélyesebb papíron a világbajnoki címre, hogy ez is rakott esetleg pluszban rá nyomást, de hogy a játéken tényleg csak úgy az utolsó frémekben lehetett azt érezni, hogy kezd szétesni.
Ugye azt mondta a világbajnokság után, hát sok mindent mondott, össze-vissza beszélte, ahogy szokott, a VB után, ugye a VB előtt azt elmondta párszor, hogy szeretné, hogy meglegyen a 8. Erről azért volt szó. A VB után, meg amikor kiesett, akkor meg azt mondta, hogy igazából nem is akart elindulni a világbajnokságon, és hogy mit is mondott, hogy a szponzorai hátra csavarták a kezét, hogy elinduljon. Amit nem tudok hova tenni ezt a mondatot, eleve már azt sem értem, hogy mik azok, hogy szponzorok, tehát ezt pontosan nem tudom, hogy kik a Ronnie O'Sullivan szponzorai. Ugye tudván, tehát azért furcsa is ez, hogy bárki kényszerítette volna arra, hogy induljon, mert ugye a világbajnokság alatt üzemeltet egy boltot, tehát van neki egy webshopja, ami fizikai valójában csak a világbajnokság alatt Sheffieldben létezik, tehát akkor egy ilyen pop-up store formájában ott megjelenik Sheffieldben, és lehet venni a Ronnie O'Sullivan-es pólókat, meg sapkákat, meg táskákat, meg bögréket, meg anyám kinyát, mindent. Tehát ez neki azért biznisz nyilvánvalóan, azon túl, hogy keres pénzt is a szereplésével. Én ezt azért nem annyira látom, hogy őt bárki kényszerítette volna a szereplésé, és hogy ne akart volna indulni. Tudván, hogy magát a Crucible-t annyira nem szereti, ezt azért sokszor elmondta, de...
De elvileg minden nap beszélt a sportpszichológusával, Steve Peterssel, hát plusz visszahozta a régi edzőjét, Nick Barrow-t. Ezek azt gondolom nem véletlenek.
Igen, ezek nem arra utalnak, hogy annyira ne akart volna itt indulni, és ne akart volna győzni. Én is ezt az egy magyarázatot látom, bár tényleg még mindig nem tudom hova tenni ezt az egészet, hogy pontosan mi történt, de én is ezt a magyarázatot látom, hogy egyszerűen túl nagy volt a nyomás, túl sok volt a teher, és ő aztán nagyon tudja, hogy milyen hosszú a világbajnokság, és én azt nem mondom, azt nem osztom azt a nézetet, hogy amikor neki van kedve, akkor nyer, mert szerintem ez hülyeség, De az igaz, hogy amikor nincs kedve, vagy nincs elég kedve, akkor biztos, hogy nem nyer. Ami nyilván mindenkire igaz, csak ő meg egy nagyon hangulat ember, tehát neki ez nagyon meghatározó tényező, és lehet, hogy pusztán ennyi történt.
Igen, én is azt gondolom, hogy egyszerűen most nem úgy adták ki a snooker istenek sem, hogy ő legyen a világbajnok, ahogy ő szokott fogalmazni. Volt most egy olyan ellenfél, akibe beletört a bicskája. Én azt gondolom, ez tényleg Stuart Binghamet dicséri, hogy egy nem rossz formában lévő Ronnie O'Sullivan tudott legyőzni.
Hát Stuart Binghamet nem lehet eleget dicsérni, csak akkor az a kérdés, hogy kapott ki Jack Jones-tól. Elfáradt, vagy elbízta magát, vagy mi történhetett?
Lehet, hogy őt is valamennyire a nyomás roppantotta meg, mert onnantól kezdve, hogy legyőzte Ronnie O'Sullivant, és hogy ő maradt az egyetlen világbajnok a mezőnyben, szerintem onnantól kezdve papíron ő számított a legnagyobb favoritnak, és szerintem ezzel egyrészt ő is tisztában volt, másrészt szerintem nem tudta kizárni.
Szerintem hallgatta a Bontószög podcastet, és nagy nyomást helyeztél rá azzal, hogy őt tippelted a döntőbe.
Igen, és hát általában nem jöttek be a tippjeim ezen a VB-n, úgyhogy igazából így képletesen értve halálra ítéltem az ő VB esélyét.
viszont eltaláltad. Én mondjuk annyit tanultam ebből a tippelősdiből, hogy egyrészt sem értem a tippelni, de hát ezt előtte is tudtuk. Borzasztóan rossz arányban találtuk el a győzteseket. Viszont olyan szempontból érdekes, nem is annyira tippelés, hanem ez az egész esélylatolgatás, hogy ezen a VB-n az történt, hogy akinek jó szezonja volt, azok estek ki a leghamarabb. Tehát azok nem vitték szinte semmire. Olyanok jutottak a legjobb négy közé, akik kb. Semmit nem csináltak ebben a szezonban. Ez már önmagában elég furcsa, és azért nem azt mondom, hogy ez mindig így van, ez nagyon nem mindig így van. De ami nekem feltűnt, és ezt jó lenne, hogyha a jövő évi VB-re, VB-ig meg tudnám jegyezni, mert meglátjuk, hogy sikerül-e, hogy akik nagyon fogadkoznak az elején, ugye Ellie Carter, most jó vagyok, most életem formájában, most megnyerem, Sean Murphy, azok szoktak a leghamarabb kiesni. Tehát akik ilyen nagy arccal érkeznek meg a VB-re, azok nem szokták sokáig bírni.
De most Sean Murphy is nagyon fogadkozott? Mert erről én lehet, hogy lemaradtam, hogy ő nagyon azt mondta, hogy most sokáig fog hasítani.
Szerintem igen, nekem úgy rémlik. Igen, Carter biztosan, de nekem úgy rémlik, hogy Murphy is, igen. Aztán kikapott.
Meg ugye Trump is nagyon fogadkozott, hogy nagyon szeretné, hogy összejöjjön ez az elődöntő Ronnie O'Sullivannel, és tényleg így fogalmazott, hogy nem lenne igazságos, hogyha nem kettejük közül kerülne ki valaki világbajnokként, mert az, hogy is fogalmazott, hogy beárnyékolná a teljes szezon képét? Mert hogy...
Igen, valami ilyesmit mondott, és ez mutatja, hogy igazából ők is hasonlóan ilyen szemellenzősek, mint mondjuk mi vagyunk, vagy voltunk a tippeléskor, hogy ők is úgy látják, hogy na itt vagyok, én meg a Roni, mi ketten vagyunk a császárok, a többiek azok ott vannak a táblán, persze, legyen már 32 név, de azért biztos, hogy valamelyikünk meg fogja nyerni ezt a versenyt, és aztán marhára nem. És ennél sokkal komplikáltabb egy világbajnokság, minden verseny, tehát a világbajnokság az meg végkép. És ez szerintem tök jó, hogy így van egyébként. Ugyanakkor viszont szerintem azt meg ki lehet jelenteni, hogy nagyon rég nem láttunk ilyen alacsony színvonalú világbajnokságot. Azért ezt szerintem ne kendőzzük el, hogy izgalmas volt a VB sok szempontból, ugye a meglepetések azok szórakoztatóak tudnak lenni, de én olyan nagyon jó, mert szerintem még a döntő volt a legjobb meccs talán.
Igen, mert ugye a Higgins ellen meccs végjátéka volt nagyon izgalmas, és hát olyan szempontból magas színvonalú, hogy ott tényleg pláne nagy nyomás alatt az, hogy azt a 71-es clearance-t összehozta John Higgins, az óriási fegyvertény. Pláne a sok fájóan elveszített mérkőzését követően, amik ugye az elmúlt években érték őt. De hogy ott is az egész meccs összességében elég gyenge színvonalú volt. És igen, tényleg, ahogy te is fogalmaztál, az, hogy John Higgins el tudott jutni a döntőfrémig, az szerintem nagyobb szenzáció a maga nemében, mint hogy aztán valahogy azért elővarázsolta a cilinderből azt a frémnyerő bréket a mindent eldöntő 25. frémben. De igen, hát visszatérve a színvonalra, kérdés, hogy ez mennyire a szűkebb zsebeknek volt betudható, mert hogyha megnézzük a százas brékek számát is, hogy végül 63-mal zártak, és hogy 10 éve nem volt ilyen kevés százas brék, és viszonyításképpen a tavaly évben 90 volt, és az előtte lévő két évben, 2021-ben és 22-ben volt a legtöbb. 108 volt 21-ben, és a legtöbb, az eddigi legtöbb a VB-k történetében az, az 2022-ben volt 109-el, hát ennél, hát majdnem 50-nel kevesebb százas löktek ebben az évben.
Igen, ez brutális, és tényleg nem nagyon lehet más magyarázatot találni, mint hogy szűkebbek voltak a zsebek. Révész Bulcsú is ezt mondta egyébként szakkommentátorként, és hát neki elhiszem, meg hát mi is így láttuk, meg a helyi szakértők is, hogy ellenmegmenuszék is beszéltek erről, úgyhogy ez biztosan így volt. Nem tudom, ez kinek jó egyébként, hogy beszűkítették a zsebeket, ez miért volt jó, ki találta ezt ki. Szerintem a snookernek nem tesz annyira jót, hogyha kevesebb a százas break, hogyha nyögvenyelősebbek a meccsek, hogyha alacsonyabb a színvonal. Miért jó ez vajon?
A játékosok szempontjából lehet egyfajta kihívás ebben. Az másik kérdés, hogy ez mennyire tesz jót a sportág megítélésének, mert úgy tűnhet tényleg a számok alapján, hogy erőteljes színvonal csökkenés volt. Tehát, hogy ez a VB, ez lehet mondani, hogy hosszú idő óta az egyik leggyengébb, hanem a leggyengébb színvonalat hozta. Tényleg most nyilván az utóbbi 10-15 évre gondolunk, meg nyilván most nem is érdemes összehasonlítani a 30-40 évvel ezelőtti VB-kkel az utóbbi idők világbajnokságait, de hogy igen, megtévesztő lehet a szurkolók szemében is, és a döntő kapcsán is én nem értettem ezt a sok negatív véleményt. Nem lepett meg, de szerintem, mert hogy borítékolható volt, hogy még azért Wilson döntős szereplése is meglepetésnek számított előzetesen, annak ellenére, hogy az utóbbi években nagyon jól teljesített a Crucible-ben, tehát mondható egyfajta VB specialistának, már a VB cím előtt is lehetett ezt mondani, de hogy azért persze, hogy a nagy brékeket nézzük, a döntő színvonala sem volt olyan magas, mint mondjuk sok korábbi döntőben, hogyha az elmúlt éveket nézzük, de azért nem is volt annyira borzasztó szerintem.
Nem, a döntővel nekem semmi bajom nem volt igazából. Az nem tett jót neki, hogy 7-0-ra vezetett Wilson, és így kvázi az elején eldőlt az egész, de még így is azért volt benne izgalom, meg voltak izgalmas frémek, meg flott volt a játék, tehát nagyon kevés, igazán hosszú frém volt, nem nagyon volt benne ilyen tötymörgés, totyorgás, lassúzás. Szerintem ez rendben volt ez a döntő, nem volt egy örök kiemlékezetes döntő, nem volt egy ilyen Williams-Higgins szintű mérkőzés mondjuk, de tök oké volt, de leginkább akkor volt rendben ez a döntő, hogyha azt vesszük, hogy előtte milyen meccsek voltak, tehát mit tudom én, a Lisowski-Ding meccsnek az első fele jó volt, de másik fele már nem annyira.
Akkor azért ugye összességében szerintem egy korrekt meccs volt.
Hát összességében még azt lehet kiemelni, meg mondjuk a Bingham-Roni meccs sem voltak jó dolgok. Tehát voltak, én inkább azt mondom, hogy jó szakaszok voltak, olyan teljes jó meccs, igazán jó meccs, nekem nem nagyon fog megmaradni erről a VB-ről.
Igen, izgalmak voltak azért, de igazán magas színvonal azok mellé nem annyira társult. Tehát nekem is amúgy a VB pillanata szerintem John Higgins győzelme lesz, de összességében azért az a meccs sem sikerült annyira emlékezetesre, és ez fura ezt mondani, mert persze, tehát igazából a vége az, ami igazán számít meg, hogy ha önmagában ha szoros egy mérkőzés, akkor emlékezetes, de a színvonala miatt nem fogunk emlékezni arra az összecsapásra.
Mit gondolsz Kyren Wilsonról? Mire viheti ezután a következő években, illetve mennyire jól eladható világbajnok?
Mennyire jól eladható, azt nem biztos, hogy az én tisztem, meg a mi tisztünk ezt így.
Semmi sem a mi tisztünk, de hát mindenről beszélünk.
Mennyire eladható. Hát nyilván vannak színesebb karakterek, mint Kyren Wilson. Mondjuk azt, hogy a gyerekei miatt akár kicsit eladhatóbbá válhat. Akár
mondjuk, jó, még egy kutya kéne, nem?
de ez nagyon, nagyon, nagyon csúnya megfogalmazás. De érdekes, hogyha már erre kitérünk, hogy ugye a kisebbik fia Bailey szerint Judd Trump a világ legjobb játékos. Most kérdés, hogy ez mennyire fog változni ez a véleménye? Azt hiszem volt is egy ilyen kis móka döntő után ebből, hogy na most ez így megváltozik-e Baileynek a véleménye, aki elvileg nagyon szereti a snookert, és ki tudja, lehet, hogy akár majd az édesapja nyomdokaiba is fog lépni. De ugye láttunk erre már konkrét példát, ugye Mark Williams kisfiánál, aki nyert is, azt hiszem, ebben az évben egy komoly korosztályos bajnokságot Walesben. De aztán majd meglátjuk, hogy ő lesz-e profi játékos. De visszatérve, hogy Kyren Wilson mennyire eladható világbajnok, én azt gondolom, hogy nem annyira mondjuk, mint Luca Brecel. Már csak azért is, mert ugye angol játékosról van szó, tehát ilyen szempontból nem bővíti a úgy terület szempontjából a snooker népszerűsítését. És tény, hogy mondjuk nem egy olyan karakter, mint mondjuk akár Jack Jones. Mondom ezt úgy, hogy Jones egy bizonyos értelemben egy, és ez is csúnya megfogalmazás, egy átlagosnak tűnő fiatal ember, de pont azért, mert hogy azért szűkszavú, nincsenek sztáralőrjei, nagyon helyén kezeli a dolgokat, ahogy ő is fogalmazott, hogy nincsenek kitörő érzelmei, akár pozitív, akár negatív értelemben, egy győzelmet és egy vereséget is nagyon a helyén tud kezelni ilyen szempontból, de és önmagában azzal a sztorival, hogy most a selejtezőből végig mehetett volna, az szerintem nagyobbat szólt volna, és egy eladható világbajnok lehetett volna ő, hogyha így vele tudnám összehasonlítani. De mondjuk szerintem ő ezzel a döntős szerepléssel is azért nagyon a figyelem középpontjába került, és én az ő szereplésére is később kíváncsi leszek. Kyren Wilson, hogy ő hogy tudja ezt kezelni, ezt a VB címet, én azt gondolom, hogy vele nem lesz az, mint Brecellel, hogy ő a babérjain ülne, mert tényleg talán a belgánál ez valamennyire így történt, hogy nem annyira feküdt rá a gyakorlásra, ugye most ebben a szezonban regnáló világbajnokként. Én ezt Kyren Wilsonnál nehezebben tartom elképzelhetőnek. Pláne amit még az adás elején mondtam, hogy ugye említette ezt, hogy ő biztosabban, hogy ő többszörös világbajnok lesz. Ez szerintem egyfajta üzenet a riválisoknak, hogy ő továbbra is beleteszi a kellő melót, és talán még motiváltabb lesz, mint eddig.
Én simán el tudom képzelni, hogy pár év múlva már arról beszélünk, hogy háromszoros világbajnok Kyren Wilson, csak az a szomorú, hogy nem azért, mert annyira jó, hanem azért, mert annyira kiürülhet az élmezőny. Nekem ez a rossz előérzetem van, de hát aztán a fene tudja, hogy mi lesz. Meg hát a motiváltság, meg a munka, az elképesztő munkamennyiség az mellette szól mindenképp. Ugye ezért teljesen más a tavalyi győzteshez viszonyítva, mert Luca Brecel egy nagy bulizás közepette lett valahogy világbajnok. 19-re lapot kérve, minden egyes, vagy húzva minden egyes meccsén. A Kyren Wilson meg bődületes munka gyümölcsét aratta le gyakorlatilag. És ilyen szempontból én örülök neki, hogy ha már így alakult a döntő, hogy ő nyerte meg, mert a Jack Jones egy, hogy is mondjam, nagyon sok embernek sokkal szimpatikusabb, nagyon sok nézőnek, mint Kyren Wilson. Tényleg sok ember szívével belopta magát. Lehet, hogy ez ilyen velszi tulajdonság, hogy ilyen nyugis, frémek között néha a nézőkkel beszélgetett.
Tehát igen, nagyon hasonló karakter.
Mark Williams-re emlékeztetett ilyen szempontból. De ezt a VB-t a Wilsonnak kellett megnyerni, tehát ő nyújtotta a legjobb játékot, szerintem meg ez nem lett volna igazságos a sorstól, hogyha Jones nyeri meg, annak ellenére, hogy azért neki nehezebb útja volt a döntőig egyértelműen. De hogy mennyire lesz eladható, nyilván a World Snookernek azért vannak gondjai egyáltalán az eladással, tehát ugye Brecelre sem nagyon feküdtek rá, hogy európai világbajnokunk van.
Igen, pedig rá lehetett volna abszolút.
Hát lehetett volna, és ezt egyáltalán nem használták ki. Kyren Wilson meg hát, hogy is mondjam, tényleg őt nagyon kevesen szeretik. Egyszerűen ő nem egy népszerű játékos, ezt szerintem ki lehet mondani. Lehet még belőle az, tehát hogyha pusztán azzal, hogy sokat nyersz, attól sokkal népszerűbb leszel. Szerintem a Selbyt is többen szeretik azért, mert vagy azután, hogy négyszeres világbajnok, mint amikor először megnyerte a VB-t. De látom, hogy üres tekintettel nézel rám, és akkor ez azt jelenti, hogy valószínűleg nem értesz egyet, nem baj. A másik meg, hogy a másik út meg az, hogy azt is el tudom képzelni, hogy kicsit ilyen Murphy irányba megy el, hogy na, én megnyertem, srácok, akkora király vagyok, hogy ez nem igaz, és tehát azért látok benne az egészséges önbizalmon túl egy kicsi ilyen szimpadias arroganciát is, ami engem a Murphy-re emlékeztet. Tehát amikor például egy maximum break kísérletben volt az elődöntőben, David Gilbert-tel játszott, és azt hiszem 88-nál akadt el végül, de még nem járt ott, 72-73 környékén járt, és akkor kiszólt valamit a közönségnek. De akkor már nyilvánvaló volt, hogy a maximumra megy, és kiszólt valamit a közönségnek, mégpedig azt, hogy milyen jó, hogy a Selby már nincs versenyben. Ugye arra utalt, hogy tavaly Wilson lökött egy maximumot, és aztán jött a Selby lökött még egyet, és ezzel felezniük kellett a pénzdíjat. Na most ilyet egy maximum kísérlet közepén viccelődni a közönséggel, ez egyszerűen ostobaság, tehát annyira meg a saját koncentrációdat eladod egy poénért gyakorlatilag.
És aztán nem is lökte meg.
És három lökéssel később el is terelte magát, és nem lett belőle még csak százas brék sem. Aztán volt a döntőben egy ilyen motívum, amikor egy Maguire-t lökött, tehát egy ilyen mondjuk úgy, hogy ész nélküli kimenekülést, vagy kicsit szerencsére bízott kimenekülést, és előre elnézést kért, mit tudom én, a játékvezetőtől, vagy az ellenféltől, nem nagyon lehetett érteni nekem, ezek ilyen szimpatias ilyen allűröknek tűnnek, amiktől senki nem lesz szimpatikus.
Igen, egyébként befuthat akár kicsit ilyen Sean Murphy is irányt Kyren Wilson. A kérdés, hogy abban is esetleg felveszi el néhány szokását, hogy minden témában szeretne majd megszólalni. És most már így, hogy világbajnok lett, most már pláne még nagyobb súlyt kaphat a szava bármilyen témában, ami a snookert érinti. És hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből a szakadárligából, hogy ez létrejön-e, hogy csak bemutatók lesznek-e, vagy tényleg egy versenysorozat, és hogy így, hogy Kyren Wilson világbajnok lett, aki hezitált is, hogy hát, hogy ez egy jó lehetőség lehet, és hogy akár a sportágnak is jót tehet, hogy létrejön ez a különálló sorozat, hogy ez el tudja csábítani mondjuk őt.
Hát igen.
És hogy azt mennyire tudja eladni, hogyha oda csatlakozik.
Ez egy nagyon nagy kérdés, de nem hiszem, hogy Kyren Wilsonon fog eldőlni a szakadárliga.
Persze.
Meg az is egy érdekes kérdés. Nyilván nem tudunk többet, mint amikor legutóbb beszéltünk erről, ugye? Semmi új infónk, szerintem.
Nem, most úgy kicsit lecsendesültek ilyen szempontból a hangok.
Igen. Az egy érdekes dolog, nekem egy érdekes kérdés, ez a VB előtt, nem is tudom, egy-két héttel, vagy talán egy héten belül derült ki, hogy a Riyadh Season, ami ugye végül is Szaúd-Arábiának egy ilyen állami, nem is tudom, ilyen kezdeményezése, ez kb. Egy fél évet jelent, ez tényleg egy szezon, tehát ez azt jelenti, hogy abban a fél évben menj Riyadhba, és érezd magad jól, költs ott sok pénzt, és nagyon jó lesz. Ez a Riyadh Season, ez gyakorlatilag egy ilyen állami program Szaúd-Arábiában, és hogy ez támogatta az ő versenyüket, ezt a bemutatót márciusban, meg ami majd lesz a nyáron is, az már pontszerző lesz, meg a következő versenyeket, és hogy ők támogatták a világbajnokságot is. Azt nem tudni, hogy hogyan. Tehát azon túl, hogy ki volt írva a VB-n a paravánokra, hogy Riyadh Season, ezen kívül fogalmunk sincs, hogy hogyan. Mivel támogatták? Azt gondolná az ember, hogy itt vannak a szaudiak, lehet, hogy másfélszer annyi lesz a pénzdíjazás. Nem lett másfélszer annyi a pénzdíjazás, legalábbis hivatalosan nem tudunk róla, de minden esetre lehet látni valami összefonódást a World Snooker és a Riyadh Season között, tehát a szaudiak között, amit ugye az is megerősít, hogy Ronnie O'Sullivannel van egy olyan szerződésük a szaudiaknak, hogy neki három évig minden Szaúd-Arábiában rendezett World Snooker Tour versenyen ott kell lennie. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a két dolog ez összekapcsolódik. És a szakadárliga akkor innentől fogva gyakorlatilag biztos, hogy Kínából kell, hogy jöjjön, amit már ugye eddig is sejtettünk. Tehát akkor itt egy ilyen kínai per angol-szaudi szembenállást lehet feltételezni. De közben meg ugye ott van Ronnie O'Sullivan, aki egy ilyen meghatározó szereplő.
Kínában.
Nyilván mindenhol, meg imádja Kínát. De igen, Kínába imád elmenni. Hát mondott egy ilyen blödséget, hogy irigyli Judd Trumptól azt, hogy nyert két kínai versenyt, ugye a World Open nyerte meg a Wuhan Open-t, és hogy odaadná, ezt megőrülök, odaadná az idén megszerzett UK meg a Masters címét azért a két kínai trófeáját. Tehát
mert hogy azokból már úgyis sokat nyert.
Mert abból úgyis sokat nyert. Erre azért nagyon nehéz kulturáltan mondani bármit is. Oké, hogy Ronnie O'Sullivan azért igyekszik sokszor kiakasztani az ember, de ez még a sokat próbált újságírónak is sok tud lenni.
Kodőben neked mondta volna ezt egy interjú során.
Hát én szerintem a torkán ledugom a mikrofont. Nyilván nem, de hát ez elképesztő. És szóval én úgy látom, vagy úgy képzelem az egészet, hogy lesz egy ilyen külön Ronny túr. Tehát, hogy ami egyébként így van nagyjából, hogy Ronny O'Sullivan oda megy el, és azt csinál, amit ő akar. Tehát ő valahogy fölött áll az egésznek, lehet, hogy lesz egy ilyen liga, lesz egy olyan liga, engem úgy is elhívnak, mert én vagyok Ronny O'Sullivan, nélkülem nem raknak be 9000 nézőt sehova. Tehát ő tényleg azt csinál, amit akar, és tényleg egy kicsit fölötte van ennek az egésznek, és aztán a többiek meg csináljanak, amit akarnak, meg bemutatózgassanak itt, meg ott. Lehet, hogy tovább megy a World Snooker Tour a szaudiakkal karöltve, és közben meg Ronny segítségével létrejön ez a kínai szakadárliga. Nem tudom, te ennek látod-e bármi realitását?
Lehet, hogy így lesz. Simán el tudom képzelni. Neki tényleg mindenhol, minden országban, ahol a snooker valamilyen szerepet játszik, akkora a befolyása, hogy ilyen szempontból ő még egy ilyen kivételezett pozíciót is kaphat, hogy lehet, hogy bizonyos játékosok, akik csatlakoznának ehhez a Ronny Tourhoz, akkor elnevezhetjük így, hogy akkor lehet, hogy ők, kérdés, hogy indulhatnának-e mondjuk a Triple Crown tornákon, lehet, hogy Ronny O'Sullivan így is indulhatna, bár mondjuk azért ezt a forgatókönyvet nem tartom annyira elképzelhetőnek, de ez például jó kérdés, ha tényleg létrejön ez a szakadárliga, hogy akkor akik elkötelezik magukat emellett, akkor mi lesz a Triple Crown versenyeken, hogy akkor azon mindenki indulhat, mindkét sorozat résztvevői, vagy ott mondjuk tényleg csak akik a World Snooker Tourhoz kötelezik el magukat, de tényleg ilyen szempontból kulcs szerepet játszhat Ronny O'Sullivan, hogyha ő akár mondjuk mindkét szervezett versenyein indulhat, vagy mindkettőhöz valamilyen szerződés köti ilyen-olyan érdekek, akkor hogy akkor mi lesz?
Hát meg egyáltalán megengedheti-e magának a World Snooker Tour, hogy azt mondja, hogy oké, itt van a Higgins, meg a Williams, meg még hat másik srác, hogy akkor ők nem jöhetnek mondjuk a VB-re, vagy a UK-re, vagy a Masters-re. Szerintem ez nem nagyon fér bele, tehát ha azt akarják, hogy senki ne nézze a versenyeket, ezt akkor tehetik meg, de különben egyszerűen nincs annyi topjátékos, akikre kíváncsiak az emberek, hogy két ligát eltartson. Én ezt továbbra is így érzem.
Igen, meg azért ez biztos, hogy amíg ez így nem tisztázódik, addig ez azért a topjátékosok szem előtt is ott lebeg, hogy hát azért mondjuk a világbajnokságon, hogy ne induljanak, azt azért nem igazán szeretnék. Tehát John Higgins is nyilatkozott egy ilyet, hogy csábító, igen, ez az esetleges szakadárliga, de és akár ugye az ezzel járó kvázi ingyen pénz, amiről beszéltünk, hogy azt hiszem az egész szezonra ilyen 300 000 fölött angol font értékben, igen, kapnának pénzt, hogy vannak ilyen források, hogy ennyit kapna biztosan az, aki csatlakozna ez az új sorozathoz. De hogy, és igen, is mondta John Higgins, hogy ez ugyan csábítóan hangzik, de hogy azért a világbajnokságért nem áldozná be az, hogy csatlakozzon.
Hát azt mondta, hogy ez egy nehéz döntés.
Vagy inkább azt mondta, hogy nehéz döntés.
Igen. Na jó, hát erről még tényleg nagyon keveset tudunk, de el tudom képzelni, hogy néhány hónap múlva már sokkal többet tudunk, és akkor majd összegyűlünk és beszélünk róla. Még egy utolsó téma javaslatom van, sláger téma, van-e valami, amit változtatnál a világbajnokságon?
Önmagában a világbajnokságon. Uh-huh. Hát azt tudom, vagy sejtem, hogy te miket változtatnál.
Jó, de téged kérdeztelek, visszakérdezhetsz.
Lehet, hogy, mert most nem számítottam erre a kérdésre, még gondolkodom addig, szerintem mondjad te, hogy te...
Várjál, nagyon sok mindent változtatnék a világbajnokságon. Én ott kezdeném az egészet, hogy lerövidíteném. Tehát ez a 17 nap, ez szerintem idejét múlt dolog. Tehát az, hogy egy snooker világbajnokság ugyanannyi ideig tart, mint egy olimpia, szerintem ez nonsens, és borzasztó nehéz fenntartani a nézők figyelmét. És oké, az óriás rajongó snooker guruk azok nyilván nézik, mindent követnek, hogy ki hol tart, ki mikor játszik, és a többi, de alapvetően ez követhetetlen, hogyha az ember kívülről néz rá, tehát ilyen friss szemmel, ez tök követhetetlen, hogy itt mi történik, ki az, aki szombat délután játszik, ki az, akinek még 8 rémet kell lejátszani, vagy már csak 6-ot kell nyerni, és mikor lesz a következő meccse, ez reménytelen követni. Én lerövidíteném az egészet, meg amit meg nem szeretek, az, amit már beszéltünk, ez az egyre hosszabb mérkőzések ezt én még ezt soha nem fogom megérteni, ez miért jó. Én azt mondanám, hogy legyen, nekem azt tetszik, hogy 32-en vannak, selejtező, 16 kiemelt, tök jó. Én azt csinálnám, hogy 12 napra, kiszámoltam, 12 napra lerövidíteném az egészet, bocsánat, de úgy, hogy minden meccs 13 nyert frémig tart. Az első forduló és a döntő is. Szerintem nem attól lesz nagyobb súlya egy meccsnek, hogy hány nyert frémig tart, hanem attól, hogy ez egy első forduló vagy döntő. Nyilván a döntőben a legerősebb ellenfelet kapod, az első fordulóban meg nem. Ugye a teniszben se kell, mit tudom én, a Grand Slameken a döntőbe 6 szettet nyerni, ott is 3-at kell, ugyanúgy, mint az első fordulóban, és szerintem ez így rendben van. Mondjuk legyen 13 nyert frém, mert annyit máshol sehol sem játszanak, de lehet 12 is, mert miért kell, hogy páratlan legyen, tök mindegy. Amit ugye 3 etapban lehetne lejátszani, és szerintem 4 asztalon lehetne ezt úgy, hogy le is tudjon menni 12 nap alatt, tehát első forduló 4 nap, aztán 2 nap a második, 2 nap a negyeddöntő, 2 nap az elődöntő, és 2 a döntő, tehát ha ezt jól számolom, akkor ez igen, ez 12 nap, és sokkal követhetőbbé tenném az egészet, mert azért most, hogy van 2 asztalon mérkőzés, így azért van olyan, hogy hát választhatok a Gilbert, mi volt? Gilbert, most meg nem mondom, hogy kivel játszott egy időben.
Milkins.
De mondjuk választottok egy Gilbert, Milkins, meg egy Jack Jones, CJ-i meccs között, hát lehet, hogy inkább a foci BL-t nézem. De hogyha 4 meccs megy egyszerre, akkor biztos, hogy van olyan, amit azt tudod mondani, hogy fú, ezt meg akarom nézni. És szerintem nem kell, hogy mindent mindenki nézhessen. Oké, hogy ez a BBC-nek így jó, mert ez egy BBC verseny, hogy 2 asztal van, de szerintem 4 asztalon is meg lehetne csinálni. Nyilván nem kerülne mindig mindenki képernyőre.
Ez igen, nekem egyébként rögtön egy ezzel lenne problémám, hogy azért egy világbajnokságon, hogy mondjuk van egy főmeccs és 3 kvázi külső asztalon zajló mérkőzés.
Oké, csak megyünk, ugye nagyon erősen megyünk a digitális tévézés felé, és ott meg ugyanúgy meg lehet csinálni, hogy nem 2 digitális csatornán nézett, hanem 4-en, és akkor tényleg azt választod ki, amelyiket akarod. Ezt a BBC is meg tudja csinálni,
persze,
meg is csinálja.
Ez is értető.
Az Eurosport is meg tudja csinálni, tehát szerintem azért, ha a jövőbe tekintünk, akkor ezzel olyan nagyon sokat nem veszítenénk, és flottabb lenne az egész. Nem az döntene a végén, hogy ki az, aki kevésbé fáradt, mert szerintem a John Higgins elfáradt, azért kapott ki Kyren Wilsontól, a Stuart Bingham elfáradt, azért kapott ki Jack Jones-tól, Jack Jones elfáradt, részben azért kapott ki Kyren Wilsontól, és ezt nem először látjuk, hogy egyszerűen a kevésbé fáradt csávó nyeri meg a döntőt.
Igen, de ezt szépen összeszedted, szóval gratula.
Köszönöm, eltelt vele néhány órám, hogy gondolkodjak rajta.
De egyébként tetszik a koncepció, azzal én is egyetértek, hogy nem feltétlenül kell emelkedni a frame számnak, csak nagyon hozzá vagyunk szokva, hogy igen, az első körben 10, második körben 13 nyert frame, negyed döntőben is 13, elődöntő 17, és a döntő 18. És ez jó ideje így van már, de ez nem azt jelenti, hogy ezen hogy nem lehet változtatni. És hogy szerintem jó példa volt az, amit mondtál a Grand Slam tornákkal kapcsolatban, hogy ott is végig 3 szettet kell nyerni, és nem 6-ot vagy 7-et a végén.
Hát igen.
Az ugye elég durva is lenne, mert hát ugye egy Grand Slam torna is eltart 2 hétig, sőt a selejtezőkkel együtt még több, de nyilván ugye az sok játékost ott nem érint. De hogy igen, mondjuk a 13 nyert frém az tényleg azért lenne jó, mert akkor nem is lennének annyira hosszú mérkőzések, mint ami most a VB végjátékában van, de azért mégis ennél nagyobb, vagy tehát mondjuk a Tour Championshipnél így azért mégiscsak nagyobb frémszámról beszélhetünk, hogy több frémet kell Igen. nyerni, mert ott ugye végig 10 nyert, és akkor ez legyen annyiból más, hogy azért itt mégiscsak több frémet kelljen hozni. Sőt, én azt mondom, az első fordulóban lehet ugyanúgy 10 nyert, aztán lehet akár végig 13 nyert később. És azt is megértem, és tényleg nyilván ebbe az irányba megy a televíziózás, egyre inkább az online adásokra épül. És ilyen szempontból az, hogyha most 4 asztalon zajlana párhuzamosan a játék, miért ne? Én lehet, hogy ezen én lehet, hogy nehezebben változtatnék. Nekem tetszik ez a 2 asztalos felállás, de hogyha fel akarjuk pörgetni a versenyt, és talán, hogy követhetőbb is legyen, bizonyos értelemben, amit te mondasz, az az hasznosabb lenne.
Jó, akkor legyen így, akkor remélem jövőre már így rendezik a világbajnokságot, de nyilván nem.
Én eleve egyébként ugye a snooker alapszabályain változtatni.
Na, mesélj már.
De ezzel szerintem ebben egyet is értünk egy-két ilyen pontban. Például, hogy érjen falat golyó, hogyha nem golyóbelökés van, akkor a fehér vagy valamelyik másik golyó érjen falat egy adott lökésnél. Tehát, hogy ne lehessen ilyen könnyen bebújni mondjuk színes mögé.
Ezzel abszolút egyetértek, vagy a másik verzió, amit Steve Davis vetette föl, tehát nem valami púlos, vagy valami kommentátor, vagy mit tudom én, bár az is, hogy ő nem a falat mondta, hanem hogy ne lehessen a megnevezett színes mögé snookert adni. Magyarán ugyanez, ne lehessen begurítani, hanem egy másik színes érintése után lehessen csak snookert adni.
Ez is érdekes.
Mint ami ugye a freeballnál van, tehát ott ez a szabály, hogyha mit tudom én, bemondod a sárgát, akkor nem adhatsz snookert a sárga mögé. Magyarán, hogyha freeballod van, akkor nem guríthatsz be az adott színes mögé. És azért nem szeretjük ezt, mert annyira könnyen jutsz óriási nagy előnyhöz, ami szerintem egyrészt igazságtalan, másrészt meg nagyon lassítja a játékot.
Igen, igen, úgyhogy én azon mindenképp változtatnék, hogy mondjuk be kelljen vezetni shot clockot, és akkor az hány másodperc legyen, az már egy érdekesebb vita téma, hogy arra mennyire van szükség. De például az olyan ötleteket, mint amit Sean Murphy javasolt, meg talán nem csak ő, hanem Stephen Hendry is, hogy a frameball után érjen véget a frame, tehát hogy snooker hátrányból már ne próbálkozzon a hátrányban lévő játékos, azt teljesen elvetem, tehát hogy az meghazudtolná a játék szellemiségét. Hát azért is nevezik snookernek, tehát hogy...
Hát egyébként nem csak azért nevezik snookernek, hát snookert adhatsz akkor is, amikor nem vagy... Tehát még frameballon, de bármikor adhatsz snookert,
persze, csak az nekem egy előnyt jelent. Snooker hátrányból akkor nem lehetne visszajönni. Tehát ilyen szempontból valamennyire a sportág alapfilozófiája ellen mennél szerintem.
Én ezt sem érezném olyan brutálisnak, de mondjuk...
Én mondjuk max azt határoznám meg, hogy mondjuk 4-5 snooker hátrányból ne kelljen.
Igen. Tehát amikor már mondjuk 16 pontos hátrány, vagy annál több van, akkor már talán ne.
Igen, mert akkor egyértelműen az lehet a hátrányban lévő játékosnak a célja, vagy hát valószínűsíthető, pláne ha mondjuk az eredmény szempontjából is, tehát a frémek szempontjából is hátrányban van, hogy valahogy megtörje az ellenfél lendületét. És lehet ezt mondani, hogy ez végül is miért ne lehetne így, hogy ez is lehet egy eszköz, de pont ez az, hogy az is nagyon, nagyon lassítja a játékot.
Igen. Jó, akkor szerintem lezárhatjuk ezt a podcastet, így egy óra, nem tudom, 10 perc magasságában. És hát maradjunk annyiban, hogy legközelebb akkor lesz pontószög podcast, amikor lesz miről beszélnünk. Ugye most vége a szezonnak, a következő szezon az alig több mint egy hónap múlva indul. Június 10-én kezdődik a Championship Liga, ahol ott lesz Révész Bulcsú, és az első eurosportos verseny, ez a Shanghai Masters lesz, ez ugye egy meghívásos július 15-től 21-ig, aztán meg már olimpia lesz, meg olimpia után is lesz még egy kínai verseny, a snookereseknek, úgyhogy nem, igazából nem kell olyan nagyon sokat várni a folytatásra. Valószínűleg a Bontoszok podcast egy kicsit többet kell várni, majd meglátjuk, attól is függ, hogy Bulcsú hogy szerepel a Championship Ligában.
Igen, nagyon szurkolunk neki, hogy sikeres debütálás produkáljon. Már a Championship Ligában érdemes lesz figyelni a teljesítményét.
Így van, köszönjük szépen, Szent Imrei Kristófot és Buzás Gábort hallották. Viszlát, viszhal!
Pontószög. Az Eurosport Snooker podcastje. Minden a profi snookerről.